Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Máre Rádió minden kedves hallgatóját. Együtt figyeljünk a napi evangéliumra, az szent ígékre, amelyek nagy kedden János evangéliumából valók, a 13. fejezet 21. versétől egészen 38-ig tartanak. Az utolsó vacsorán Jézus mélyen megrendült lelkében, és újból kijelentette: bizony, bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanácstalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: kérdezd meg, kiről beszél. Ő Jézushoz fordult és megkérdezte: Uram, ki az? Jézus így felelt: az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és Karioti Judásnak, Simon fiának nyújtotta. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Júdásnál volt a pénz, Jézus megbízta: vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepen. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Judás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Judás távozása után Jézus ezeket mondta: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsőült benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt hamarosan megdicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon Péter megkérdezte: Uram, hová mégy? Jézus így válaszolt: ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet is odaadom érted. Jézus ezt felelte neki: az életedet adott értem. Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igéi, és mi erre válaszoljuk, hogy áldunk téged, Krisztus. Ebben a részben kibontakozik Júdás árulása maga teljes drámaiságában. Úgy, ahogy amikor erről beszél Jézus, még az ő lelke is belerendül. Valóban lehet-e megrendülés nélkül kimondani ezt, hogy közületek egy elárul engem? Valóban nem csoda, ha a tanítványok megzavarodnak, egymásra néznek, tanástalanok. Ki lehet az közülük, aki képes erre az iszonyatos képmutatásra? Ott van közöttük, engedi, hogy Jézus megmossa a lábát, együtt fogyasztja el mesterével lakomát, a húsvéti lakomát, a kivonlás emlékére, pászka lakomát, és mégis áruló. Hogy a jelentet jobban elképzelhessük és kiiktassuk magunkból a nagy klasszikus festők ismert képeit, azt kell, hogy mondjuk, ezt ki kell mondanunk, és fontos talán valakinek újdonság, hogy abban az időben hogyan ültek, vagy tulajdonképpen ülhettek a tanítványok az asztal körül. Nagy szoba lehetett, ahol 12-en így elfértek. Nagy szobát pedig csak jobbmódú ember engedhetett meg magának. Ha pedig jómódú ember bocsátotta rendelkezésre Jézusnak a lakását, ezt a helységet, akkor étkező asztala az akkori szokásnak megfelelően U alakú lehetett. És ilyen kis hencserek vették körül. A házigazda ebben az esetben Jézus, és az U alakú asztal közepén ő ülhetett. Ő is és a tanítványa is bal könyökükre támaszkodtak, és a jobbukkal ettek. Jézus jobbján a szeretett tanítvány ülhetett, és ezt a jelzőt ismerjük, Jézus János magára alkalmazza ezt, a szeretett tanítvány így beszél magáról. És elképzeljük, hogy mind a ketten bal könyökükre támaszkodtak, és így értjük meg, hogy hogyan pihenhetett a szeretett tanítvány János Jézus kebelén. És ilyenkor el tudjuk képzelni, hogyha János kicsi hátrahajtja a fejét, amikor mondjuk kérdez, akkor feje Jézus mellét érinti. Mivel Jézus Júdáshoz szól, elképzelhető, hogy Júdás balján foglalt helyet. Tehát, ha ő hajtja hátra a fejét, akkor a feje Judás szíve közelébe és az ő melléhez ér. Egészen más kép ez, mint amit megszoktunk, például Leonardo utolsó vacsorája képén, amit ismerünk. Különösen is akkor a házigazda balján levő hely volt az úgynevezett megtisztelő hely. A kedves vendégnek ez a hely járt ki. Jézus még ezzel is lehetőséget ad Júdásnak, hogy a megtisztelő hely közvetlen közelében mondhasson valamit mesterének. És nem csak ezzel ad neki egy utolsó lehetőséget, hanem egy másik megtisztelő gesztussal is. Tudnék, hogy a pászka bárányt kesernyés füvekkel készítették el, és ősi szokás szerint a házigazda egy kenyérfalatot a bárány fűszerezett levébe mártva szokott átnyújtani a balján ülőnek, illetve fekvő kedves vendégnek. Tehát Jézus kétszeresen is megtiszteli Júdást. Csak azon lehet csodálkozni, hogyan tud Júdás ennyi szeretetet elviselni. Úgy is mondhatnánk, milyen zavarba ejtő lehetett. Hogy nem roppan össze, hogy nem borul sírva az asztalra, és nem vallja meg, hogy mire készül. Mint ahogy azt is mondhatnánk, hogy nem is egy későbbi kötél folytja meg Júdást, hanem ez a Jézus által neki nyújtott falat akad az ő torkán. Hiszen a falat után, ahogy az írás mondja, belészállt a sátán. Most már nem mint gondolat, hanem mint maga a sátáni valóság teljessége. És itt megállunk egy pillanatra, ugyanis azt kell, hogy mondjuk, hogy soha nem lehet rizikó nélkül részt venni ebben a közösségben, a kenyértörés közösségben. Nem véletlen, hogy ismét és ismét elhangzik, jól próbálja meg azért az ember magát, és hogy ismét és ismét figyelmeztet bennünket a közösség, hogy csak egy bűnre nincsen bocsánat, a meg nem bánt bűnre. Így készülünk, bűnbánattartással így közeledünk. Erre kapunk felhívást, és a lélek erre indít bennünket. Így üljünk az Úr asztalához, a kenyértörés közösségéhez így közeledjünk. Íme lehet üdvösségünkre és lehet kárhozatunkra venni a falatot. Judás átvette és lenyelte a Jézus által kínált falatot az ünnepi lakomából. Jézus így szólt hozzá, amit akarsz, hogy megted, azt tedd meg most, tedd meg hamar. Világos, hogy a tanítványok csak arra gondolhattak, hogy valamit Jézus rábíz Júdásra, például az ilyen szokásos alamizsnaosztás, és amit az írás ki is mondott. E szakasz megfogalmazásában, ahogy az öreg János megfogalmazza, valami hátborzongató van. Előbb azt írja, hogy bement abba a sátán, belészállt a sátán Júdásba, majd az, hogy ezután Júdás tüstént kiment, és hogy éjszaka volt. És annyira érezzük a mély szimbólumot, a torkot szorongató jelkép erejét. Egymás mellé tesszük a három szót, és benne van az egész júdási tragédia. Minden júdások tragédiája. Bement, belészállt, ő kiment, és éjszaka volt. Jézus elfordítja tekintetét Júdásról, néhány mondatban az örökké valóság szempontjából, mint egy értelmezi mindazt, ami történt és történni fog. Most dicsőített meg az ember fia, és Isten is megdicsőült ő benne. Ha pedig az Isten megdicsőítetett ő benne, az Isten is megdicsőíti magában, és mindjárt megdicsőíti őt. Ezen az éjszakán nem csak árulás történt, hanem Jézus megdicsőítetik Isten által. És az Isten megdicsőítetik Jézus által. Isten és Jézus Krisztus dicsőségének fénye ragyog ezen a júdási sötét éjszakán. És halljuk Jézus nagy testamentumát, halál előtt valamit a tanítványaira hagy, egy új parancsot. Szeressék egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Hogy arról ismerje meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Van itt valami egészen új, amit Jézus erre a világra hozott. Ez az agapé, ez a szeretet. Azt mondja, hogy ugyanúgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez az ő hagyatéka, az örökség a tanítványai számára, ezt hagyja rájuk. És ez lehet a mi egyetlen ismertető jegyünk. Hányszor megkérdezzük magunktól, hogy látszik-e rajtunk, hogyha nem is sikerül, hát akarjuk szeretni egymást. Jézus parancsba adja, nem azt mondja, hogy próbáljátok meg. Hát, ha sikerül, talán, adjunk egy esélyt. Arról ismer meg mindenkit titeket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ismerjük ezt a tényt, hogy az első századokból fennmaradt valami kémjelentés, egy beszámoló a keresztényekről, és besúgók írták a császárnak, illetve a császári hivatalnak jelentettek, bár nem egyben képtelen rágalmak, egy-ez egyben képtelenek ezek, de szinte kivétel nélkül mindegyikben előfordul, hogy a keresztények különleges módon szeretettel vannak egymás iránt. Sőt, még a nem keresztényeknek is segítenek, ahol tudnak. Az evangéliumi szakaszunk végén pedig Péterre tekintünk. Simon Péter megérti, hogy Jézus itt afelé készülődik, hogy ránk hagyja az ő testamentumát, új szövetséget alapít, a szeretet szövetségét és kötelékét, és megkérdezi, hogy Uram, hová mégy? Miről beszélsz? Hová mégy, Uram? És Jézus azt feleli neki, ahová én megyek, oda most nem jöhetsz utánam, de később követni fogsz. Milyen érdekes, hogy Péter visszakérdezhetne, de hogyan, mit értesz ez alatt? És mi tudjuk, hogy Jézus az ő kereszt halálára céloz. Péter is kereszten halt meg, ott teljesítette be a vértanúságát. Itt jön a péteri fogadkozás, a szangvinikus ember lelkes, hirtelen válasza, Uram, az életemet is odaadom érted. És a jézusi profécia, bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, te háromszor tagadsz meg engem. Elcsöndesedünk, és azt mondjuk, ime az ember, ilyen az ember, ilyen tud lenni, mint Júdás, ilyen tud lenni, mint Péter, és halljuk hamarosan, ecce homo, ime az ember, Pilátus Jézusra mutat. Mi pedig úgy imádkozunk hozzá, hogy Urunk Jézusat, hogy elmerüljünk a te küldetésed csodálatos beteljesedésének szemlélésében. Taníts meg minket arra lelkületre, amelyet a kinyilatkoztató Szentlélek a Jahve szolgálajáról szóló három énekben feltár nekünk, a szenvedő szolgálóról szóló énekekben, mely a látszólagos veresége által győzedelmeskedik a gyűlölet erői felett, mivel egyszerre jut érvényre benne az Atya akaratához való hűség és az emberek iránti vértanúságig menő szeretet. Erre a szeretetre válaszolunk, akik elfogadjuk azt, ebben a szeretetben látunk üdvösséget és örök életet. Adja Isten, hogy elnyerjük ezt. Ámen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.